Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Corvinus Egyetem docense, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Milyen jövőt ígér Emmanuel Macron a franciáknak, hogyha ez a nagy, hat részes szociális csomag megvalósul, és ezt mikorra ígéri?
Alapvetően az első két évben meg szeretné valósítani ezeket a lépéseket, főleg kezdi ugye a gazdasági programjával, ami fontos azért is, hogy utána ki tudjon lépni, és az európai porondon a saját reformintézkedéseit meg tudja valósítani. Ami nagyon fontos, hogy az államháztartásnak a rendbetétele a munkaerőpiaci reform, ez az első lépés, és utána jönnek a szociális kohéziót támogató lépések, tehát párhuzamosan vele, mindeközben ugye a biztonságpolitikát érintő, a biztonságot érintő lépésekről sem szabad elfeledkezni, ezeknek is már megtörtént egy része, vagy legalábbis ugye egy terrorelhárító központnak az elképzelését megvitatták már Franciaországban. És hát alapvetően azt ígéri Macron elnök, hogy a gazdasági növekedés beindításával alapvetően Franciaországot vissza tudja tenni arra a pályára, ahonnan a saját nagyságát újra éreztetni tudja Európában és a világon.
De az Unió második legnagyobb gazdasága elég nagynak tűnik, legalábbis innen nézve. Hogy érzik ezt a franciák? Ők kisebbnek érzik magukat, mint amekkorák valójában?
Igen, ha megnézzük, akkor nincsenek nagy problémák Franciaországban, tehát nem arról van szó, hogy végzetesek lennének, vagy nagyon rossz gazdaság irányba haladnánk. Viszont azt lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben fokozatosan a legnagyobb kereskedelmi partnerhez képest romlanak a mutatók. Tehát Németországhoz képest van egy viszonylagos remaradás, és ugye pontosan Franciaország Európában egy vezető szerepre tart igényt. Ez azt jelenti, hogy Németországgal szemben az érdekérvényesítő képesség az fokozatosan csúszik és gyengül. Ez az, amit a francia választó is le tud fordítani magának, és ez az, ami a francia politikai elitet is elsősorban motiválja arra, hogy rendbe tegye ezeket a lépéseket.
De kereskedelmi export, import, többlet, ilyen kérdésekről vitatkoznak a franciák?
Nem. Alapvetően ez a termelékenységen látszik, és a termelékenység pedig a francia választó számára alapvetően a jóléti mutatókban érhető tetten, tehát a vásárlóerő paritásban ugyanígy megkeresek, mint a német kollega, és akkor ő értékben többet tud vásárolni, mint én tudok. Tehát
nem magyarázzák el nekik, hogy ez termelékenységi kérdés? Lehet, hogy a német termelékenyebb. Jobban dolgozik, jobban van megszervezve, németesebb, mint a francia.
Érdekes módon a francia termelékenyebb. Tehát igen? Ez egy furcsa dolog, igen. A francia termelékenyebb, hogyha lebontjuk munkaerőszintre, de hogyha megnézzük a vállalatokat, akkor ott már baj van. Tehát valami vállalati és intézményi szinten van probléma a francia gazdaságban, és nem pontosan az innovációval, vagy a munkaerőnek a termelékenységével, vagy a képzettségével. Úgyhogy ezek azok az intézményi problémák, amihez hozzá kell nyúlni, például a munkaerőpiacnak a rugalmassága, amit első számú problémának neveznek meg.
A rugalmasság az azt jelenti, hogy könnyebb lehet eltávolítani így munkaerőt, van. Hogy könnyebben lehessen felvenni munkaerőt.
Így van.
Ezt hogy magyarázták el a franciáknak, hogy ez jó? Mert aki bennül egy állásban, az nem szeretné, ha őt könnyebben lehetne eltávolítani. Aki kint van, az meg szeretné, ha könnyebben lehetne váltani.
Így van, hát ez nagyon nehezen. Erre volt egy jó példa, amikor még az elnökválasztási kampány alatt Macron elnök elment abba a bizonyos amilyeni gyárba. Volt egy ilyen botrányos látogatás, amikor ő elment el gyárat látogatni, és Marine Le Pen pedig megérkezett a munkásokhoz, és elkezdett velük beszélgetni, és hát ugye az elégedetlenség az hamar felcsapott. Marine Le Pen pedig hát mondta, hogy lényegében ezek azok a problémák, amiket ők megold, és amikor Macron lement hozzájuk, akkor Macront kifújolták és kifütyülték. Becsületére legyen mondva, hogy 3/4 órán keresztül ott maradt a munkásokkal, és magyarázta nekik, hogy azzal, hogy bővül a gazdaság, azzal, hogy flexibilisebb a munkaerőpiac, akkor lehet, hogy ez azt jelenti, hogy itt könnyebben elveszíthetik a munkájukat, de mivel munkahely bővülést hoz maga után a gazdasági növekedés, ezzel máshol könnyebben találnak munkát. Tehát, hogy szélesebb körül, és egy 3-4 óra múlva elfogadták ezt az érvet a munkások.
Franciaországban azt hogy magyarázzák el, hogyha bővül a munkaerő száma, bővül a gazdaság, akkor attól a munkavállalónak lesz jobb, és nem a gyártulajdonos tud venni még egy villát.
alapvetően visszaforgatják a gazdaságba, tehát munkahelyteremtésre fordítják a cégek, és ugye a cégek is terjeszkednek, több vállalkozás lesz, könnyebb belépni a piacra. Például a Macronhoz fűződő Loi Macron, a Macron törvénynek az egyik része pontosan az, hogy könnyebb legyen az új vállalkozásoknak is, és közép vállalatoknak belépni a piacra. Könnyebb legyen vállalatot alapítani, vagy vállalkozást alapítani Franciaországban. Borzasztó bürokratikus akadályai vannak, tehát van iszonyú papírmunka ezt megtenni. Ezt Macronék könnyebbé tették már 2015-ben, tehát ennek például látszanak a hatásai.
Franciaországban van főváros és vidék ellentét? Hatalmas. Másképp látják az emberek a világot?
Hatalmas, teljesen más világba csöppennénk, mint Párizsba megyünk, vagy a vidéki Franciaországba megyünk, ráadásul területileg is megosztott egész erősen Franciaország. A nyugati részen koncentrálódnak azok a vállalatok, ahol amelyek hát, világszinten versenyeznek, tehát akár az autógyártásban, akár a repülőgépgyártásban, a mikroelektronikában, high-tech vállalatok nagyon jók Franciaországban, építőipar. És ezek a vállalatok, akiknek nincsenek olyan nagy problémáik. Azok a hagyományos ipari vállalatok, amik viszont a keleti iparvidéken vannak, nem versenyképesek annyira. Ott hamarabb, tehát gyorsabbak a gyár, több gyárbezárás van, nagyobb a munkanélküliség azon a vidéken. Teljesen más képet mutat az a Franciaország. Nagyon erősen megosztott most területileg Franciaország.
De nekik azt ígéri, hogy titeket modernizálni foglak?
Tehát pontosan.
De hogy lehet modernizálni egy acélipari munkást? Nem fog tudni átállni a mikrocsip tervezésre soha.
Szakképzési programokkal, ez is része a, már a 2015-ös és a 2016-os javított változatnak, illetve most az elnöki programoknak is a része, a tanonc vagy gyakornoki programoknak a megújítása, ez már elkezdődött Franciaországban 2015-ben, és ennek a mélyítését ígéri. Adókedvezményt kapnak azok a vállalatok, akik pályakezdőket alkalmaznak. Adókedvezményt kapnak azok a vállalatok, akik átképzik a munkásaikat. Tehát valós intézkedések hoz ezekre a gyakorlati helyzetekre.
Mit mondta a mezőgazdaságból élőknek? Néhány éve még lehetett óriási mezőgazdasági megmozdulásokról hallani Franciaországban, gyors éttermet borogattak, megöntöttek le frissen fejtellyel. Ennek most mit a vége volna?
Igen, Franciaországban egy nagyon erőteljes, tőkeintenzív, világszinten versenyképes mezőgazdaság van, ami olyan világmárkákkal dolgozik, ami tulajdonképpen helytáll és fenntartja magát. Ehhez képest ugye az Európai Unióban rendkívül jó támogatásokat kapnak. És most, ami fontossá válik a francia gazdaságnak, vagy a francia mezőgazdaságnak, az pontosan a mezőgazdasági termékeknek a diverzifikálása, tehát a magasabb hozzáadott értékű mezőgazdasági, tehát a biogazdálkodásra való átállás. Itt is csökken a munkavállalóknak száma a mezőgazdaságban. Gépesített, ugye nagyon erősen a mezőgazdaság. Például úgy támogatják azt, hogy zökkenőmentes legyen ez az átállás. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy az Európai Unióval karöltve, hogy a mezőgazdaságnak a része például a környezetvédelem, és támogatást kap a gazda azért, hogy itt egy ritka növény van a mező közepén, és azt védi. És ezzel ösztönzést kap arra, hogy egy más termékre álljon át, esetleg aminek nagyobb a kereslete, miközben a környezetvédelem miatt kap egy bizonyos támogatást, amivel nem lesz ez egy sokk, ez az átállás.
Ha sikerül a munkavállalói, a munkaerőpiaci, meg a szociális programokat a következő két évben megcsinálnia, akkor én ugye az európai vízió megvalósítása.
Akkor ezt félreérthetően fogalmaztam, a gazdasági részt kell neki nagyon hamar tehát két év alatt a költségvetési fegyelmet, igen, a költségvetési fegyelmet, azt szerintem az első évben már, és a munkaerőpiaci reformoknak az alapját, hogy a következő évre ez gyümölcsöt hozzon. Hogyha megnézzük, hogy az Európai Uniós fejlődés, vagy az Európai Uniós politikáját Emmanuel Macronnak, akkor ott nagyon világos víziót dolgozott ki már az elnöki programja alatt, ami nem sokban különbözik tulajdonképpen az előidejétől, akár Hollandot, akár Sárközit nézzük, hiszen nagyjából a francia gazdasági növekedésnek a súlypontját az kívülre helyezi, tehát hogy kívülről a európai és világgazdasági részvételből fogjuk ezt a növekedést beindítani Franciaországba, és ennek a része Macronnál már az európai gazdasági kormányzásnak a megfogalmazása. És ez egy borzasztóan izgalmas út lesz, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy Macron milyen víziót, milyen francia víziót, milyen francia Európát vázolt fel ezen a területen, akkor látjuk azt, hogy nem teljesen van ez szöges ellentétben, de egy sokkal gyorsabb ütemtervet vázolt fel, mint a németek, aminek a része az is, hogy lehessen külső finanszírozást bevonni az európai növekedésbe. Tehát megtehessék azt az európai intézmények, hogy a piacról finanszírozzák meg a növekedést.
De miért ezt most nem tehetik meg?
Nem. Nem. Az Európai Központi Bank ezt szigorúan tiltja.
De ezt hogy úgy képzeli, hogy más országok?
Nem piaci szereplőktől.
Tehát más
tehát
vállalatok
hitelesen felvenni, így van, és a nemzetállam az elsősorban a németek, de a franciák is ugye ebben a szempontból a hitelképességükkel állnak be
a vállalatok mögé.
Így van. Így van. Nem, kialakítanának ilyen európai intézményeket, tehát a terv az Macronnál is, és ez látszik, hogy a németek is osztják, az időpont más náluk, ugye azt mondják, hogy a németek hogy először stabilitás, és akkor lehet erre az útra lépni, és a franciák azt mondják, hogy jó, akkor mi megcsináljuk a stabilitást, és akkor minél gyorsabban lépjünk erre az útra. Hogy létrehoznának egy olyan, ez lenne az európai gazdasági kormány, tulajdonképpen az a miniszter, aki felelős ezért, egy olyan intézményt hoznának létre, ami alapvetően meghatározza azt, hogy az eurozónának a létrejövő költségvetésével, ugye Macron támogatja, hogy legyen önálló költségvetése az eurozónának, tulajdonképpen mire lehetne fordítani, milyen politikákra lehetne fordítani, és nem csak gazdaságpolitikára lehet fordítani, hanem a megvalósuló transferunióba bele lehetne vonni a például a szociális kérdéseket is, vagy védelempolitikát, vagy az iszlám ellen, állam elleni harcot. Tehát egy sokkal nagyobb összeg felett lehetne diszponálni. Ugye nagy kérdés az, hogy ezt az összeget honnan vegyük. Dobják össze a nemzetállamok, ugye ez sokáig volt, ezt senki nem szeretné. Meg hát, ha nemzetállamok dobják össze, ott húzódozás van, és ez kisebb összeg lenne, és hát erre már van egy európai büdzsé. De most nem erről beszélünk, hanem egy másfajta az eurozóna költségvetését alapvetően vagy a gazdasági szereplők viselnék, és ez az a bizonyos tranzakciós adó, amit a franciák annyira imádnak, a 80-as évek óta, ugye Mitterrand óta ez folyamatosan szerepel, amikor azt mondják, minden gazdasági tranzakcióra egy nagyon pici százalékot rálapunk, ami majd begybe a nagy közösbe. Ez körülbelül olyan 50-szerese lenne, sőt, egyes előjelzések szerint 150-szerese lehetne a mostani költségvetésnek. Vagy azt mondják, hogy akár ezt, akár emellett lehessen külső szereplőktől, tehát külső forrásból, piaci forrásból pénzek felett diszponálni. Ezek megint nagy összegek lennének, tehát ha például egy ilyen görög mentőcsomagról lenne szó megint, akkor lehessen ezt külső forrásból is bevonni a pusztán az országoknak a hitelképességével. Ezt most az Európai Központi Bank szigorúan tiltja, hiszen ugye másfajta politika valósul meg. És a franciák számára ez azért lenne borzasztóan fontos, mert ugye a német politika alapvetően a német gazdaságpolitika megcélozza az európai gazdaságoknak a stabilitását. De a stabilitás, ami borzasztóan fontos természetesen, hogy stabil gazdaságok jönjenek létre, ugyanakkor központosítva a monetáris politikát kiveszi az államok kezéből azokat az eszközöket, amivel esetleg egy válság esetén gyorsan be lehet avatkozni. De ha kiveszi az államok kezéből, ezek az eszközök mégiscsak kellenek anticiklikus politikáknak a végrehajtására, akkor ezt létre kell hozni európai szinten. És tulajdonképpen erről van szó, amikor a franciák nagyon erőteljesen mondják azt, hogy itt az idő, nem lehet tovább húzni, és ha kell, akkor mi megmutatjuk, hogy a mi gazdasági stabilitásunk hozzáadva a németekéhez, tudja vinni az eurozónát abba az irányba, hogy teljessé tegyük az európai gazdasági kormányzást.
A Európai Uniót azt úgy képzelik el, mint egy világszinten is versenyképes gazdasági közösséget? Vagy annak csak egy részét képzelik el így?
Nem. Az Európai Uniónak hát igen, ez a kétsebességes Európának a világos megvalósítása lenne, hogy az eurozóna, akik akarnak, azok mehetnének tovább És ez az eurozóna megerősített együttműködése lenne egy nagyon dinamikusan fejlődő játékosa tulajdonképpen a világpolitikai szintérnek. És Macronnak itt vannak nagyon erős protekcionista terve is. Megint szépen látjuk a francia gazdaságpolitikának a logikáját, ami azt mondja, hogy a protekcionizmust azt nem nemzetállami szinten kell megvalósítani, hanem Európai Uniós szinten, vagy eurozóna szinten kell, ugye ez egy vita, megvalósítani. Védjük meg az európai vállalatokat, mondjuk a külső felvásárlástól, stb. És úgy tűnik, hogy ezen a vonalon Merkelékkel egy hajlanak rá, hogy ezt a Macron elképzelést megvalósítsák.
Franciaország katonai és atomhatalom is. A protekcionista gazdaságpolitikát akarja alátámasztani egy látványosabban demonstráló katonai erővel? Vagy arra nem akar költeni azért csak az, amit az üzlet megkövetel?
Az 1980-as évek óta ez egy része, szerves része a francia gazdaságpolitikának, független jobb és baloldaltól, míg Mitterrand az, aki elindítja azt, hogy Európa nem lehet a világpolitikának egy erős szereplője, ez egy, akkor ugye az Egyesült Államok mellett és a Szovjetunió mellett még a 80-as évek végén, közepén, csak akkor, hogyha van önálló védelmi kapacitása. És ez az a vízió, amit következetesen a franciák megvalósítanak, és Macron elnök megint, ugye pár napja volt Merkelékkel az a találkozó, ami megegyeztek abban, hogy az európai védelmi költségvetést megerősítik, illetve az európai védelmi kapacitásokat tovább növelik együtt. Ez megint az az út, amin Franciaország világosan a saját hatalmát multiplikálja, tehát a francia nemzetközi szerepvállalást erősíti azzal, hogy az Európai Uniót, a francia logikájú Európai Uniót erősíti.
De több francia katonát fogunk látni harcban, a világ különböző részein, akcióban, így kell elképzelni?
Ez inkább egy minőségi változás, de lehet, hogy mennyiségi is lehet belőle, tehát a franciák így is borzasztóan aktívak. Észak-Afrikától kezdve a Közel-Keleten rengeteg helyen harcolnak. Terrorizmus ellen rengeteg helyen ott vannak, lokális konfliktusokban, hihetetlenül erős a francia kapacitás ebben. Jóval kisebb, mint az amerikai, de egy más stílusú védelmi kapacitás alakult ki, tehát ők kisebb akciókat hajtanak hatékonyabban, költséghatékonyabban is végre, gyorsabb, kisebb akciókat, és ebben nagyon profik a franciák. Ugyanakkor ez nem csak úgy általában a világ békéje vagy biztonsága szempontjából fontos a franciáknak, hanem nyilván a francia gazdasági szereplők is a nagyvilág különböző pontjain ott vannak, úgyhogy a francia gazdasági szereplők biztonságának a biztosítása biztosan.
Hatékonyabban lehet úgy tárgyalni, hogyha a csapataink itt vannak 50 kilométeren belül.
Egyrészt, ez biztos, hogy benne van. Másrészt pedig valóban a francia biztonságot a terrorista hálózatok fenyegetik, tehát ez a harc, ez a valódi biztonságért folytatott harc. Tehát ez érdekes, amikor a francia biztonságot egy másik kontinensen kell megvédeni. Teszem azt, ugye Malival a beavatkozás pontosan erről szólt, hogy az észak-afrikai Al-Qaida csoportok fenyegetik Franciaországot. Az iszlám állam ugye világos háborút üzent Franciaországnak, látjuk a merényleteit most utoljára Notre Dame-nál, hogy ez egy valós veszély, amit elhárítani nem csak Franciaország területén kell, hanem katonai akciókkal semmiképpen nem Franciaország területén kell, hanem kint Szíriában.
Hogy képzeli el Macron elnök az együttműködés Donald Trump Amerikájával? Nagyon ellentétes személyiségeknek tűnnek.
Nagyon így van, és egy lehetőséget nyújt Trumpnak a habitusa, az amerikai politikának ez a inkonzisztenciája arra, hogy Macron demonstrálja azt, hogy Európában van annyi spiritus, személyesen benne Macronban is van annyi spiritus, aki ellensúlyozni tudja a mostani amerikai zavart. Tehát, hogy az amerikai Egyesült Államok külpolitikája most nem olyan világos, nem olyan hatékony, akkor Európa át tudja venni ezt a szerepet. Tehát itt ebben a világpolitikai versenyfutásban furcsán fogalmazva Trump egy lehetőséget ad Macronnak, hogy demonstrálja azt, hogy Európát komolyan kell venni.
De ez miben nyilvánulhat meg? Azért Európa meg az Egyesült Államok katonai és gazdasági ereje nem mérhető még össze. Szóval jól megszorítja Donald Trump kezét, hogy álljon ketté a füle, és akkor ezzel megmutatja, hogy ki a férfi a házban?
Nem biztos, de NATO-n belül átvesz olyan feladatokat, amit az Egyesült Államok esetleg nem hajt végre, vagy a szír szerepvállalásnál ott van Franciaország fajsúlyosabban az Egyesült Államok mellett, vagy ha az Egyesült Államok hezitál, akkor ő átvesz bizonyos vezető szerepet. Tehát a vezető szerepért folytatott harc itt már megjelenhet egyes konfliktusokban. Másrészt pedig most a Macron-Merkel találkozó megint világossá tette, hogy tovább kell lépni az európai védelmi kapacitásoknak az erősítésében is, tehát tovább kell erősíteni ezt a potenciált Európában.
Van már arra terve az elnöknek, hogy hogyan fogja összetartani azt a frakciót, aminek majd valamikor szavazni kell, ha kell az intézkedésekről, de még nem nagyon politizáltak. A frakció fegyelem számukra még egy nem ismerős intézmény.
Igen, ez egy izgalmas kihívás lesz. Én azt gondolom, hogy ez nem ez lesz a legnagyobb kihívása. Tehát mindig, amikor egy ilyen új vegyes társaság kerül be a parlamentekbe, akár kisebb számban, ugye most a szám miatt van érdekes ez a kérdés annyira, akkor felvetül a frakció fegyelemnek a kérdése. Én azt gondolom, hogy ez ki fog hamar alakulni. Tehát itt annyira szoros és fegyelmezett programpont van, hogy nem kérdés az, hogy ezt a frakció fegyelmet belső kommunikációval is ki kell alakítani, hiszen akkor sem lehet azt megtenni, hogy az elnöki program ezért veszélybe kerüljön. A másik dolog, ami hát szerencsés ugye Macronnál, az az, hogy valószínűleg ezt még nem tudhatjuk, a második forduló után gyerül ki. Ez a 445 vagy 410 mandátum, amit ő meg fog nyerni, még az is belefér, hogy egy fegyelmezetlen frakciója legyen.
Milyen viszonyt akar ápolni Vlagyimir Putyinnal?
Én azt gondolom, hogy itt a hagyományos hatalmi politikának, hatalmi egyensúly politikának a logikáját követi Franciaország, amit már követ ugye a 17. század óta, tehát ebben egy elég nagy gyakorlata van. Ellensúlyozni fogja az Egyesült Államoknak a mostani helyzetét azzal, hogy közeledik Putyinhoz. Tehát lesz egyfajta francia-orosz közeledés, én azt gondolom, ami Szíria és az ukrán válság miatt is fontos.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szűcs Anita Franciaország szakértő, a Corvinus Egyetem docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.